Köszönöm szépen, tessék értem benne. A legutolsó alkalommal a Schindler erősítések közül ismét a közvetlen, rendszerű, rugalmas leerősítéseket tárgyaltuk. Ez a csoport összességébe véve két részben került tárgyalásra. Egy kezdeti, a vasút fejlődés, a vasútépítés kezdeti szakaszán, a sínszeges lekötések formájában, és mai állapotban a szorító rugók, szorító kengyelek formájában. Hát ez utóbbiról volt az elmúlt héten szó, és ha visszaemlékeztek, akkor itt a foszló német sínlerősítéseket gyártó cégnek említettük a VV1-es, 14-es, 21-es lekötését, amely lekötésekhez az SKL 1-es, SKL 14-es, SKL 21-es szorító kengyelek tartoznak. Az angol Pandrol cég lekötései közül megismertük a hagyományos PR és E típusú rugókat, illetve a foszlónak viszonylag új fejlesztését, körülbelül egy olyan 7-8 évvel ezelőtt dobta piacra a Pandrol Fast Clip nevű lekötést. Még egy pár mondat erejéig mai órán maradjunk a közvetlen rugalmas lekötéseknél, mégpedig a francia vasutak laprugós megoldásairól ejtsünk néhány szót, majd pedig áttérünk az úgynevezett különleges leerősítésekre. Ezzel körülbelül az óra derekán fogunk végezni, és az óra második felében pedig a sínlerősítések után, a sínlerősítések alatt lévő ajzatokkal, keresztaljakkal, y-aljal, vasaljal fogunk foglalkozni. Hát kérem szépen, itt látható a francia vasutaknak az úgynevezett RN jelű rugalmas lekötése. A franciáknak a lekötéseit, a rugalmas lekötéseit az úgynevezett laprugós megoldások jellemzik. Itt tulajdonképpen a laprugó két ponton támaszkodik föl. Az egyik oldalon a sínsz talpára, a másik oldalon visszahajlított rugó pedig a keresztaljra, és a laprugón kialakított lyukon, furaton keresztül egy síncsavar rögzíti tulajdonképpen az aljhoz. Ez egy egyszerű, nagyon egyszerű, kevés elemből álló megoldás. Viszonylag ezt a laprugót könnyű gyártani. Itt most az ábrák, kivetített ábrák között az RN jelűt látjuk, de van egy másik típus, az RS jelű rugó, szintén laprugó természetesen, megpróbálom felrajzolni. Tulajdonképpen ez így fölülnézetben egy trapéz formájú rugó, ő rajta is van egy lyuk, a síncsavart ezen kell átfűzni, és hogyha ezt így oldalnézetbe rajzolnám, hát akkor körülbelül egy ilyen formát kellene körülbelül kialakítanom. Itt is ebből a kicsit S alakban történt hajlításból érezzük tulajdonképpen a rugó voltját. Ez is itt a belső oldalon a sín talpra, külső oldalon pedig az ajzatba kialakított kis vájúba ül föl ez a rugó. Hozzá kell tennem, bár azt hiszem azért bevezetőben már említettem, hogy ezek a rugók az országokon, ahol előállítják, Németország, Anglia vagy Franciaországon kívül, azokban az országokban is megtalálhatók, amelyek valamilyen műszaki kultúra vagy politikai hagyomány, mondjuk gyarmatosítás például korábban révén ez az anyaországhoz, hogy úgy mondjam, kapcsolódik, kötődik. Tehát lényegében ezek a lekötések nem csak ebben a három országban megtalálhatók, hát ugye nálunk is német műszaki kultúra révén, és a vasút német orientációja révén elsősorban német rugókat találunk. Hát kérem szépen ennyit, hát ez nem annyira. Na még ezt bemutatnám érdekességképpen. A Műszaki Egyetemnek a vasútépítési tanszéke, tehát az az egykori tanszék, ahol én dolgoztam, itt a 98-99-es összevonás előtt. Hát a mi tanszékünk is próbálkozott egyfajta leerősítéssel, ami itt látható, és hát elég nagyképűen BME 1 típusú leerősítésnek neveztük el. Gyakorlatilag ez egy olyan lemez a leerősítésnek a lényege, amely merev, amely tulajdonképpen nem rugalmas, viszonylag egyszerűen kialakítható, tehát könnyű a gyártása, viszonylag igénytelen anyagból is kialakítható, és ez attól lesz rugalmas, hogy ennek a hát két támaszú emelőnek a külső szélén egy spirálrugó tart ellen, és gyakorlatilag a karhosszak aránya szerint itt egy viszonylag kis erő, egy kis rugó erő a hosszú kar miatt itt nagy nyomást tud a sínytalpára kifejteni. Tehát tulajdonképpen elméletileg egy óriási ötlet volt ebben a leerősítésben, tehát egy kicsit magát a tényt persze utólag megmosolyogjuk, mondjuk hát bizony 30, jó 30 év távlatából, de mondjuk amikor ez született a 70-es évek végén, akkor abban a környezetben egyrészt mindig deviza problémákkal küzdött az ország, nehezen lehetett dollárhoz, vagy nem tudom én, német márkához jutni. A vasút nehezen tudott az akkor megjelenő rugalmas lekötőelemekhez jutni. És ebben a környezetben bizony ennek volt is helye és volt is értelme. Nyilván azzal nem számoltunk, hogy óriási marketing kell egy ilyen lekötő rendszernek az elterjesztéséhez, bevezetéséhez és elterjesztéséhez, hát ezt egy tanszék nem tudja fölvállalni. De szeretném azt elmondani, hogy kísérleti pályákba, pályaszakaszokon beépült ez a leerősítés. Az egyik kísérlet az az 59-es villamosnak a Farkasréti temető oldalán létesült, azokban az években, 78-79-ben létesült betonlemezes vágány, amely egy rövid szakaszán ilyen leerősítés épült be, az egyéb szakaszán ott eskel kettes foszlószorító rugós megoldás. A mai napig ezek a leerősítések bent vannak a pályában, a mi leerősítésünk is. Vagy épült egy MÁV megbízásból Szolnok állomásnak a túloldalán, hát most pontosan már nem emlékszem, de 6 vagy 8 különböző sínleerősítést épült be a vágányba, és ezeknek a leerősítéseknek egy összehasonlító vizsgálata volt. Mit tud az egyik, mit tud a másik, hogyan viszonyul egyik a másikhoz. Ott is beépítettük ezt a BME egyenlő leerősítést, és nagyon jó műszaki paramétereket hozott ki. Tehát tulajdonképpen én azt tudom elmondani, hogy nem műszakilag bukott ez el, nem terjedt nyilván, hát ezt folyóiratokba, kiállításokon, hát ezt egy tanszék nem tudja fölvállalni. Tehát érdekességként említem meg, hogy hát mi próbálkoztunk ilyen sínleerősítéssel. Na itt látható tulajdonképpen az a metszet, ami az 59-es villamosnak a betonlemezes vágányán beépült megoldás. Hát ennyit akkor a közvetlen rugalmas leerősítésekről, és ahogy ígértem, akkor a különleges sínleerősítésekre térjünk rá. Ez a rövid kis ábra sorozat azt szemlélteti, hogy melyek a vasutaknak azon területei, ahol valamilyen okból, bár különböző okokból, különleges megoldásokat kell beépíteni. Az eddig tárgyalt megoldások azok széria megoldások, igen nagy számban, nagyvasútnak a általános szakaszain, terhelésre, sebességre vonatkozik ez az általános műszaki követelményrendszer. Ott kerülnek beépítésre, és hogyha ettől eltérünk szerkezetileg, terhelésileg, akkor mindenképpen valamilyen tulajdonságát kidomborítva a leerősítéseknek speciális megoldásokat kapunk. Megjelenhetnek ezek a különleges lekötések nagy terhelésű pályákon, nagy terhelésű nagy vasúti pályákon. Most itt vagy szó szerint értjük a terhelést, tehát az elektronna terhelés szempontjából, vagy a sebesség folytán, és ez a nagysebességű vasutak, a dinamikus hatás következtében jelennek meg igen nagy erők, tehát a nagyvasút gyűjtőnéven nagy terhelésű pályáiban, akkor a városi vasutaknak, közúti villamos vasút, vagy földalatti gyors vasutak szakaszain szintén megjelennek a különleges leerősítések, és aztán egy külön speciális, még speciálisabb csoportot jelentenek a darupályáknak a leerősítései. Hát kérem szépen, részben már bemutattam, érintettem azt hiszem azt a megoldást, ami mindenképpen inkább idevaló, mint sem a normál széria megoldásokhoz. A foszló cégnek az a megoldása, amikor betonlemezes vasúti vágányra alkalmaz tulajdonképpen olyan rendszert, amelyik például a VV14-es, vagy ahhoz nagyon hasonló rendszert, amely VV14-esként zúzott kőágyazatú keresztaljas vágányban normál megoldás, de egy betonlemezes vágányban különleges megoldás. Mitől lesz ez különleges? Miben tér el a zúzott kőágyazatú vágánytól? Hát kérem szépen, ugye alapvetően azt kell tudnunk, hogy a zúzott kő adja a vasúti sínszál számára, mint elsődleges tartó számára a rugalmasságnak a nagy részét. Most, hogyha én kivonom a rendszerből ezt a rugalmas rendszert, rugalmas elemet, akkor tulajdonképpen pótolnom kell, egyetlen egy pótlási lehetőség a sínleerősítésben van. Tehát a síntalpa alá vastag, rugalmas, tartósan rugalmas gumilemezt, időjárás hatásaitól független, rugalmasságot jelentő gumilemez kell elhelyezni. Na most ennek következtében geometriailag megváltozik a lekötés, ehhez kell igazodni az elemekkel, például a szögvezető elemmel, de tulajdonképpen miután koncentrálom a rugalmasságot a síntalpa alatt, a sínszál nagyobb mozgását, ebben az esetben betonlemezes vágánynál jelentkező nagyobb mozgását, a rugónak is követni kell, És ezért látjuk itt, hogy nem is a 14-es, hanem a 15-ös rugó, tehát egy kicsit tovább léptek, gyakorlatilag az alakja a 14-eshez hasonló, de egy nagyobb méretű rugóról van szó, ami jobban bírja ezt a nagy mozgást, követést, hosszú távon is. Tehát mi tulajdonképpen a rugó tekintetében is egy kicsit módosulásról van szó. Hát így jelent meg a foszló is ezzel a termékkel, betonlemezes vágányoknál. Hát ez az FF, ez a feste fárbán, ugye a betonlemezes szilárd rögzítésű pályára utal, és hát az ebben szereplő DFF 300-nak keresztelték el ezt a megoldást, és ebben lévő rugó pedig az Eskel 15-ös rugó, amelyet viszont, mint 15-ös rugót, más zuzatkőágyazatú sínszálak vagy vágányoknál nem használnak, csak ennél a betonlemezes megoldásnál. Hát itt fölülnézetben látjuk ezt a leerősítést. Na kérem szépen, tehát ugye ez a nagysebességű vasutak számára, ahol a sebesség jelent egy olyan dinamikus többletet, egy különlegességet a vasúti pályában, mert nem 120-szal, nem 140-nel, nem 160-nal megy a vonat, hanem éppenséggel 300-zal. Tehát különleges az igény, és különlegesen van a megoldás hozzá igazítva. Na ugyanezt az elvet látjuk az itt látható sínleerősítésen is, hogy különleges az igény és különleges a megoldás. Az itt látható leerősítést úgy nevezik, hogy kölni tojás. Kölner Eil a német szóhasználatban. Mi volt itt az igény? Egy olyan sínleerősítés, amely városi környezetben, villamos vasutak, vagy gyors vasutak, lehet az városi föld alatti gyors vasút, vagy elővárosi gyors vasútnak városi szakasza. Egy olyan leerősítés, amely rendkívül nagy rezgés csillapítással, és aztán mindennek következtében nagy zaj elnyelő képességgel is rendelkezik. Hát kérem szépen, nagyon sokan vitatják a világban, hogy ezt a leerősítést a 70-es években, amikor ez először megjelent, hogy ki találta ki. Hát én ebben nem tudok és nem is akarok igazságot tenni. Ma már ezt számos cég gyártja, szabadalmi oltalom már lekerült erről a megoldásról, tehát mai állapotban már nem lehet a mai gyártókból kiindulni. Én dolgoztam együtt, többször is találkoztam a német Ortec cégnek a tulajdonosával, ennek Magyarországon is volt képviselete tavaly nyárig, több évtizeden keresztül, és ennek az Ortec cégnek a tulajdonosa egy mérnökember, Hermann Ortwein. Kölni illetőségű ez a cég, és ez az Ortwein úr mesélte el nekem azt, hogy ezt ő találta ki. Na most ezt még bárki mondhatja, csak az Ortwein egy esti kocsmai beszélgetés során azt is elmondta, amikor én rákérdeztem, hogy ez ugye azért Kölner Eil, mert hát egyrészt Kölnben lett kitalálva, és tojás azért, mert ilyen elliptikus a formája. Én megmondom őszintén, eddig a beszélgetésig, ez körülbelül 3-4 évvel ezelőtt zajlott le egy kis kölni kocsmába. A kocsmának egyébként a padlója homokkal volt fölszórva, ez egy rendkívül exkluzív kocsma volt. Hát én először nagyon csodálkoztam, hogy hát olyan kocsmába visznek, hogy bokáig ér a homok, de hát úgy látszik, már nem tudták az exkluzivitást már itt kitalálni. Egyébként azért van homokkal fölszórva ez a kocsma, mert a régi német kocsmákba is homok volt, nem padló, nem mit tudom én, kövezet volt, hanem homok volt, mert a sörnek, ha egy-két újnyi maradt ott a literes korsó alján, az már ugye nem biztos, hogy jó, kiment belőle a szénsav, és akkor azt ki lehetett önteni. Na hát ezt hozta vissza ez a kölni kiskocsma, és ahol az Ortwein úr elmondta nekem azt, hogy nem azért tojás, hanem van a németeknél egy olyan mondás, talán a mi mondásainkhoz hasonlítanám, hogy mi azt mondjuk, hogy ez olyan egyszerű, mint a pofon, és amikor ezt egy barátjának először megmutatta, ezt az elképzelését, akkor ez a kolléga azt mondta, hogy ez olyan egyszerű, mint a tojás. Tehát németeknél ez az egyszerű, mint a pofon, egyszerű, mint a tojás. Hát kijön a tyúknak a fenekéből, ugye ez egyszerű, az a tojás. Úgyhogy innen lett tulajdonképpen kölni tojás az elnevezés. Ennyire exakt magyarázatot én nem hallottam senkitől, tehát én a magam részéről az Ortwein úrnak adom ezt a... Megmondom, jól ismertem, úgyhogy most mi a fenét lódított volna nekem, hogy ő akkor a Klucs, ez egy szintén kölni gumis cég volt, és ott dolgozott az Ortwein. Tehát van benne, itt is alátámasztja az Ortweinnek a magyarázatát, hogy ez a Klucs cégnek, nekem meg is van a 70-es évek közepéből a prospektusa, amely Klucs prospektusban szerepel ez a, onnan van egyébként ez a kép kiszkennelve, és hát a Klucs azt mondja, hogy ezt ők találták ki. Aztán a Klucsnak nagyon sok szabadalmát megvette a Foszló, és a Foszló is azt mondja, hogy hát a kölni tojást ezt ők találták ki. De minden összevág, ugye az Ortwein magyarázat, annyira triviális, az Ortwein a Klucsnál volt, egy ilyen gumis mérnök volt, tehát aki vegyész tulajdonképpen, de elsősorban gumikkal foglalkozott, nagyon jó gumi rezgés, csillapító lemezeket, idomokat talált ki ez az Ortwein a Ortec cég Schindler erősítéseiben. Na, kicsit hosszan meséltem, mi ennek a leerősítésnek a lényege? Hát kérem szépen, két lényeges dolog van. Az első, ami szembe öklik, tényleg az elliptikus vonalvezetés az alaprajzban. Ha megnézzük figyelmesen, a felső lemez tulajdonképpen egy normál geobordás alátét lemeznek felel meg. Ugyanúgy egy geo csavarszárat fogad be a borda, rugalmasítva van, Eskel 12-es rugó van benne, és azért elliptikus, mert a rezgések a sarkokról, az élekről koncentráltan indulnak ki. A lekörekített forrásokról kevésbé, jobban szétszórtabban, vagy egyáltalán talán nincs is ez a exakt kiindulási pont. Tehát ezért nincsen ennek az alátét lemeznek éle. Ráadásul egy alsó befogadó elembe ül úgy bele, hogy a két acél között, a metszeten nagyon jól látjuk, két acél elem között gumi gyűrű található. Ez a gumi gyűrű és a két acél elem nagyon szorosan egymáshoz tapad, tehát ez tulajdonképpen gyárilag így alsó alaplemez és felső geolemezzel együtt és a gumival föl vulkanizálva tulajdonképpen kerül ki a piacra és kerül tulajdonképpen beépítésre. Hát aztán ebből kitérőt is lehet tulajdonképpen ebben a rendszerben építeni, mert akkor speciális lemezeket, alaplemezeket és geolemezt kell hozzá alkalmazni, de hát ez se gond, látjuk, hogy itt ez az alsó alapelem, ez a kitérő villa sínjeit, tehát a keresztezés utáni sínszálakat egyszerre be tudja fogadni. Nagyon drága megoldás. Egyrészt attól, hogy hát nyilván sokkal egyszerűbb darabolni, hengerelni egy szögletes alátétlemezt. mint sem ezt az elliptikus formát gyakorlatilag egyedileg sajtolva, kialakítva. Nagy az acéligénye, és hát tulajdonképpen ugye maga a gyártás folyamata is bonyolult, amikor ezt a gumi elemet ott be kell illeszteni, rögzíteni, ragasztani kell a acél anyagokhoz. Tehát tulajdonképpen ez egy méregdrága megoldás, de nagyon jó rezgés csillapító ez a rendszer. Én megmondom őszintén, hogy Magyarországon ilyen még nem került sehol se alkalmazásra, beépítésre. Szerettem volna most itt a Gellért 4-es metró Gellért téri állomása előtt, a Libella söröző, tudod, hogy hol van. A Libella söröző alatt épült meg az a vágánykapcsolat, egy egyszerű vágánykapcsolat, amely összeköti a két alagutat. Tehát ha jövök a Móri Zsigmond körtér felől, ugye akkor az állomás előtt van egy két vágányt összekötő alagút. Na, itt ugye a kitérők eleve gerjesztenek egy dinamikus hatást, és ennek a vágánykapcsolatnak a környezetében van az ominózus CH épület, lakóépületek fölötte. Ugye tulajdonképpen ez az egyszerű vágány kapcsolat, ez a Libella és nem tudom én a Bartók Béla út közötti házsor alatt helyezkedik el, tehát a Budafoki és a Bartók Béla út közötti. Hát ezt még viccesen hozzátettem, akkor még a mi tanszékünk ugye itt volt a K épületnek a Gellért téri oldalán, hogy mondom, az én dolgozószobám is ott van a Libellától egy olyan 50 méterre karnyújtásnyira, tehát nem mindegy, hogy milyen rezgés hatások lesznek. Na és szerettem volna egy ilyen leerősítést, ott ezt jó ki lehetett volna próbálni, hogy tényleg hát hogyan, miként csökkent. Hát aztán úgy nagyjából elvetették mára a dolgot pénzügyi problémák miatt. Biztos, hogy egy hatékony megoldás lenne. Hát a mostani megoldással igazából azt nem tudjuk. A 336-os normál folyóvágány lekötés, tömegrugó rendszer, tehát a beton pályalemez alatt egy gumi matrac kerül itt is beépítésre, meg egyéb ilyen rezgésérzékenységű helyeken. Igazság az, hogy nem tudjuk egyértelműen megmondani, hogy a vegyészeknek a berendezéseit fogja piszkálni itt a rezgés, vagy nem. Hát majd eldől. Ezeket exakt módon nem lehet számítani. Itt mondjuk én a hasamra ütök, és azt mondom, hogy 80%-os biztonsággal ennek akkora nagy a csillapítása, hogy a vegyészek jól jártak volna. Hát aztán ezek után a vegyészeknek azt tanácsoltam, hogy vigyék el az érzékeny gépet oda a fizikához. És akkor azzal biztos megoldódik a probléma olcsón. Na, tehát ugye a kölni tojás különleges. Kérem szépen, az itt látható rengeteg különleges megoldáson. Tehát ha mondjuk külön lehetne előadási órákat tartani a különleges megoldásokból. Tehát esküszöm, hogy 6-8, akár 10 órán át is nem okoznak gondot, hogy a különleges megoldásokat vetítsem és mutassam be, elemezzem. Most csak így néhány markáns megoldásra van itt lehetőség. Ez a itt látható sínlerősítés, ez két szempontból is különleges. Alapjáratban azért különleges, mert egy sínvájú csatornában, ami ez esetben acél, de ez lehet betonból is kialakítva, a sínvájú csatorna, amely befogadja a sínt, a sínszálat, és tulajdonképpen egy rugalmas, kiöntő anyaggal körbevesszük, amely pár óra múlva megszilárdul, gumi jelleget ölt ez a megszilárdult anyag, és tulajdonképpen egy körkörös, hát nyilván a csínfejet leszámítva, de egy körkörös ágyazást kap a sínszál. Ez a holland Edilon cégnek a sínlerősítése, és ha van, aki visszaemlékszik a múlt órán, azt hiszem talán múlt órán, de lehet, hogy azelőtt, azt hiszem azelőtt volt szó, hogy amikor a Geónak az első rugalmasítása volt, a Geó merev szorító lemezes leerősítésnek, amikor ugye a bordába, a fecskefarok alakú kivágásból, arról egy rugót, egy majdnem önmagában visszazáródó rugót helyeztek el, na azt is az Edilon cég fejlesztette ki, csak letért az Edilon ezekről az acél szerkezettel, acél rugókkal történő rugalmas megoldásokról, hagyta ezt a területet például a foszlóra, hagyta ezt a pandrolra, és az ilyen kijöntő anyagokkal kapcsolatos megoldásokat kereste. Na így jutottak el gyakorlatilag a 70-es évek elején az úgynevezett Edilon Korkelaszt nevű anyaghoz, ami tulajdonképpen parafa őrleménnyel dúsított anyag, egy ilyen fekete híg állapotban, egy ilyen szilvalekvár sűrűségű anyag, apró parafa szemcsékkel poliuretán bázisú anyag, amely kijöntés előtt, amelynek a kijöntése előtt a sínvájú csatorna talpára szintén egy rugalmas lemezt, egy parafából készített rugalmas lemezt kell folyamatosan elhelyezni. A drága korkelaszt anyag kímélése céljából egyszerű PVC csöveket helyezünk ide, tartó elemekkel, ilyen tartó gumigyűrűkkel, kiékelve parafa kis ékekkel rögzítve, amely tulajdonképpen ilyen takaréküreget képez, hogy a drága Edilon anyag, Edilon korkelaszt anyagból kevesebb fogjon, és amikor mindez irányra fekszintre ki van szabályozva, akkor történik az Edilon korkelaszt anyagnak a beöntése. Na most ez Magyarországon is ismert és használt megoldás, gyakorlatilag az összes Dunahídon a villamos vasúti sínszálak ilyen csatornába, jó részt betoncsatornába fekszenek, de ugyanezzel az Edilon korkelaszt anyaggal. Tehát most például legutolján a Szabadsághíd vagy a Margit híd, az még újabb felújítás volt, a Margit hídon is ez a megoldás, de nagyvasúti vágányokat is készítenek ilyen anyaggal. Körülbelül a kijöntés után olyan 6 órával már lassú jellel a forgalom ráengedhető, 24 óra múlva pedig már teljes sebességgel mehetnek a vonatok. Tehát ez ugye, értjük, hogy, vagy érezzük, és ez alapján megérthetjük, hogy ez azért különleges, mert hát nem azok a hagyományos csavar, nem azok a hagyományos rugóelemek, hanem ez egy kijöntő massza, ami egy folyamatos rögzítést ad, tehát többféle szempontból is lehet ez különlegesnek, folyamatos lekötés, körkörös rugalmas ágyazás, kijöntő anyag, tehát ez mindenképpen speciális. És aztán van még egy markánsan speciális dolog, maga a sínvájú csatorna. Kérem szépen, tessék megnézni, hogy amíg mondjuk itt a pesti például egy U-alakú csatorna, addig ez a csatorna egy ilyen meglehetősen fura vonalvezetésű keresztmetszetben, egy ilyen hullámos vonalvezetésű. Itt is tulajdonképpen a rezgések kiindulási helyeinek a lokalizálása, elfolytása címén alakították ki ezt a spéci formát. Ez az úgynevezett csendes leerősítésnek a hát markáns eleme. Rotterdamba egy hídon, villamos vasúti hídon, ugye ez szintén egy városi környezetbe épített hídszerkezet, és az ott átvezetett villamosnak a sínvájú csatornáját képezték így ki. Tehát ez, mondom, többszörösen is, minimum kétszeres, de különböző alapelemeket végig tekintve 3-4-szeres szempontból is különleges megoldás. Meg kell, hogy mondjam, hogy ilyen kiöntő anyagot, tehát sínvájú csatornába önthető anyagot több cég is gyárt, belgától kezdve olasz, németeknek is van ilyen kiöntő anyaga. A legelterjedtebb a világban, Európában is és Magyarországban ez az edilon korkelaszt anyag. Kérem szépen, az előbb említett Ortec cégnek egy rendkívül egyedi leerősítése, az úgynevezett Flüster-Schiene nevű megoldás. Ez tulajdonképpen szakaszosan, de lehet folyamatosan is alkalmazni. Ezek a heveder elemek, gumi, előregyártott gumi betét elemek közbeiktatásával fogják közre a sínszálat, egy hevederen át, sín gerincen, és hát ezeken az oldalheveredereken időnként átvezetett síncsavar rá feszíti a sínszálra. Ez is tulajdonképpen egy ágyazat nélküli megoldás, mint ahogy tulajdonképpen az edilon korkelasztos sínvájú csatornába öntött előző megoldás, betonlemezes vágányok. Ez speciál városi vasúti rendszerekre. Na itt is van egy nagyon rövid történetem. Kölnben található a német RTL TV állomásnak a székháza, és egy idő után a székház előtti utcának a villamos vasúti forgalma nagyon intenzíven zavarta a stúdió felvételeket. És az RTL azzal fenyegette meg a várost, hogy ha nem tesz ellene semmit, akkor kivonulnak a városból, és egy új helyet keresnek, ahol hát jobbak a körülmények, jobbak a feltételek. Nyilván az RTL se akart alapvetően költözködni, hiszen ez óriási pénzébe került volna, de hát valahogy a várost egy kicsit presszionálni kellett. Na ebben a helyzetben keresték meg ezt az Ortec céget, ezt az Ortwein urat, hogy tudva, ismerve ugye a több évtizedes múltját a cégnek, hogy ilyen különleges megoldásokra képes, hogy oldja meg ezt az RTL problémát. Na ezzel a Flüster-Schienével megoldották, és az RTL TV állomás az ott van most is Kölnbe, tehát tulajdonképpen sikerült oly mértékig a villamos, megnövekedett villamos vasúti forgalom által keltett rezgéseket lecsillapítani, hogy most már ezeket az érzékeny stúdió felvételeket tulajdonképpen nem zavarja. De hát ez is érezzük, hogy egy különleges, nem pontszerű, hanem egy szakaszos, folyamatos, akár folyamatos sínágyazás, nem kiöntő anyaggal, mint ahogy az előbb a Zedilon cégnek, hanem előre gyártott gumielemekkel történik. Kérem szépen, a végezetül, mondom, tudnám több napon át folytatni ezt a bemutatót, és nagyon érdekes lenne, nagyon érdekes tapasztalatokat lehet mindegyikkel kapcsolatban mondani. Az utolsó tulajdonképpen a darupája sínleerősítések. Ezek között Európában is legelterjedtebb, hát most a világban nem tudom, talán nem akarok nagy szavakat használni, de mondjuk ő ismert, Amerikában is, Kanadában ismert, de hogy most világon, a többi kontinensen elsősorban ez a Gantry cég, ez egyébként megint német, most már ennedik alkalommal, Gantry cégnek a megoldása, de Magyarországon mindenképpen ez a mi ismert megoldás. Kérem szépen, ha nagy terhelésű daruról van szó, Nem szabad, és hát mit jelent az, hogy nagy terhelésű? Hát amikor a normál vasúti terhelést meghaladó terhelés jelenik meg a daru pályán, akkor nyilván nem szabad a normál vasúti terhelést kielégítő, mondjuk geószorító lemezes leerősítést használni, hanem annál vaskosabb elemekből, nagyobb terheléseknek és igénybevételeknek megfelelő speciális darupálya leerősítést kell alkalmazni. Itt nem kell, hogy rugalmas legyen, a daru az nem rohangál, az nem fejt ki dinamikus hatást. Tehát itt a lényeg az, hogy stabilan megfogjuk. Az persze nem árt, hogyha a szorító lemez alatt fölvulkanizált gumi bordákat találunk, mint ahogy ennél a gantri elemnél, mert nyilván akkor így a sín talpát nem fogja berágni. Némi tartós szorító hatást is fog jelenteni ez a kis gumi, ami ugye a csavar meghúzásakor megjelenik a szorító lemez alatt. És kérem szépen még azt is vegyük észre, hogy itt nem egyetlen egy furat, hanem egy elliptikus, egy hosszanti furat van ebben a lemezben kialakítva. Tehát, hogyha a beton gerendába vagy beton lemezbe már rögzítettük csavarozással a lehorgonyzó csavarszárat, néhány milliméteres, de elég nagy ez, ha itt most ferdén elkezdjük mozgatni képzeletben, gyakorlatilag egy olyan 10-11 néhány millimétert egyik irányba és másik irányba utólagos szabályozást lehetővé tesznek ezek az elemek. Ami mondjuk egy ilyen darupálya kivitelezésnél nagyon, nagyon gyakori mód, mert itt azért a nagy fesztáv miatt hát nem gépek építik, hanem kézi erővel, tehát a pontatlanság jellemző, viszont ezzel tudjuk korrigálni. Egy geolemezzel már nem tudnánk korrigálni ezt a pontatlanságot. Nagyon vaskos lemezek tartoznak, most itt annyira nem látható, mert ez a kis magánajszerűség itt magába foglalja és bele betonozva, de nagyon vastag, dupla olyan vastag, körülbelül dupla olyan vastag acél lemez található, mint mondjuk a geolemez, ami 14 mm-es. Tehát nagyon sok esetben a gantri cégnek van magyarországi képviselete, hát régen úgy hívták, hogy Gantri Hungária, most a úgynevezett QMED Kft. Itt van a székhelye a Fehérvári úton, foglalkozik a magyarországi terjesztéssel. Hát ott mesélték, hogy nagyon sokszor volt, hogy a cég olcsón akarta megúszni a darupáját, geo vasúti leerősítést használt, és utána egy hét után már tönkre ment a darupálya alatt, le kellett állítani az építkezést, beszerezni az új anyagot, kicserélni, megépíteni, több hetes késés volt, és sokkal többe került a veszteség, mint amit itt tulajdonképpen meg akartak spórolni. Nagyon precíz katalógusai vannak a gantri cégnek, és ezzel fogunk majd foglalkozni, amikor MSC-sek lesztek, akkor legalább egy órát fogunk azzal foglalkozni, hogy hogyan kell gantri elemekből darupálya sínleerősítést tervezni, ami gyakorlatilag a gantri katalógusnak a kezelését fogja jelenteni némi elmélettel, mert soha nem szeretem azt, hogyha egy táblázat használati folyamatban csak annyit mondunk el, hogy az első sort össze kell nézni a harmadik oszloppal, aztán ami kijön, akkor megnézni a B-táblázatba, stb., hanem hogy tulajdonképpen mik nyilván elméleti számítások vannak mögötte a táblázat értékei mögött. Hát kérem szépen, akkor a leerősítésekről ennyit, és áttérünk még itt eszembe jutott, már az ábrát is láttuk. Vegyük a leerősítésekhez bizonyos értelemben kapcsoltan, de talán egy új címmel, kiegészítő felépítményi szerkezetek, és ezen belül a vezető sínes és terelő sínes megoldásokat. Tudnék, alapvetően itt sínlerősítésekről van szó. Pár mondattal bővebben, mint ahogy a vasúti pályákban ezt említettük. Vasúti pályákban azt hangsúlyoztuk ki, hogy a vezető sín vezet, a terelő sín terel. A vezető sín az tulajdonképpen használhatjuk mondjuk útátjárókban, de vezető sínt, vezető funkcióval használhatunk ívekben, főleg ez a jellemző, gyakorlatilag megosztva a centrifugális erőt a járó sín külső oldala és a ív belső oldalán elhelyezett vezető sín között. Ebben az esetben nyilván a két sínnek, a járó sínnek és a vezető sínnek olyan távolságra kell lennie egymástól, hogy a nyomkarima kényelmesen elférjen. Hát ez az ábra jól mutatja ezt az egyenes pályaszakaszon elmetszett képet, hogy hát 70 mm egyenes pályába ez a nyomcsatorna, amely íves szakaszokon a körív függvényében bővül. Tehát távolabb kell helyezni a vezető sínt a járósíntől. Itt BSC-ben, pályaszerkezeteknél, BSC-ben lényegében a megoldásokat, hogy hogyan oldjuk ezt meg, erre koncentrálunk. Itt egy nagyon egyszerű megoldást látunk. Kicsit régi ez az ábra, de az elveken nem változtat. Gyakorlatilag mondjuk egy 48-as sín, az most mindegy, hogy 48-3-as vagy 48-feles látható. És itt is annyit jegyezzünk meg, hogy tulajdonképpen ugye ez a vezető sín, ez nem ugyanaz, mint a járó sín. Lehet egyel alacsonyabb szintű sín. Tehát mondjuk egy mai példával 54-es a járósín, és mondjuk, én nem tudom, hát 48-as nem mondjunk, mert 48-as aranyárában lehet kapni, mondjuk egy S49-es. De lehet minden további nélkül, a vezető sín is 54-es rendszerű. Hogyan van lefogva a két sínszál? Hát tulajdonképpen egy közös alátétlemezre, amely közös alátétlemezt, hát így nem lehet közvetlenül kihengerelni, hanem gyakorlatilag két alátétlemeznek a bizonyos felesleges szélső sávjának a levágásával, illetve összehegesztésével, a hegesztés itt most nem látszik, nincsen megrajzolva, összehegesztésével létrehozható egy ilyen speciális alátétlemez, tehát különleges alátétlemez, ha úgy tetszik, de maga a leerősítés itt georendszerű, és ami még jellemzője ennek a vezető-sínes kapcsolatnak, ez a támtuskó, amely tulajdonképpen két külső oldali hevederrel és egy hosszú csavarszárral van egybe erősítve, garantálva tulajdonképpen a tuskó által garantálva ezt a 70 mm-es, illetve ívekben ennél nagyobb az ívsugárnak megfelelő nyomcsatornát. Nem is mutatom, mert ez nem annyira jellemző, a lényegét elmondtam ennek a megoldásnak. Na, itt mutatok egy képet, ezt a képet én az 59-es villamosnak a külső, tehát a burkolt vágányon túli, itt már lassan kezdünk közelíteni a Farkasréti temető felé, van egy kis sugarú íve, és jól látható, hogy ezt a vezető sínt valóban az ívnek a belső oldalain kell elhelyezni. Ha rosszul helyezzük el, tehát nem tartjuk be a méreteket, hát akkor vagy szoros vezetés jön létre, és kegyetlenül csikorog itt a jármű, amikor halad, illetve ha túl bő a vájú, akkor pedig lényegében, mint ott se lenne, gyakorlatilag minden oldal irányú erőt a külső sínszál vesz föl, és akkor az fog intenzíven kopni. Hát itt látható egyúttal az is, hogy a vájú szélesség hogyan alakul. Hát 40 méter durván az a minimális körívsugár, ilyen nyitott villamosvasúti vágányoknál, ami alkalmazható, hát ott egy pár milliméterrel több lesz ez a vájúérték. Hát ugye a baloldali sín a járósín, jobb oldali az a tetején rozsdás, azon nem jár keréktalp. És gyakorlatilag, amit én itt az előbb bemutattam, azt látjuk megvalósítva, geo ékesbordás alátét lemezekkel, faljas a vágány, vízszintes ugye a fának a felülete, tehát ezért kell ékesbordás alátét lemezt alkalmazni. A tuskó az nem a sínleerősítés keresztmetszetébe található, mert nem lehet ugye átfűzni a csavar szárat a geószáraktól, hanem hát attól eltolva mondjuk minden leerősítés közbe helyezzük el ezeket a tuskókat. Ez a kép nagyon jól szemlélteti, hogy mondjuk városi villamos vasutaknál, ha folyóvágány betonaljas, akkor nagyon gyakran a kissugarú ívekbe faljakat használunk, mert a faljak lehetővé teszik a speciális alátét lemeznek a tetszőleges elhelyezését. Hát oda fúrom, ahova a geometria kívánja. Tehát itt is gyakorlatilag ugye kezdődik a balív ebből a nézetből, megjelenik ugye ez a kihajtott vége, hogy a kerék nyomkarimája biztos, hogy befusson, és rögtön itt az ívnek az elején, ha kell ugye átmeneti ívnek az elején, megjelenik ez a vezetősín. Hát ez talpfán, itt már kicsit másként látjuk a kialakítást. Ékesbordás alátétlemezek, geo szorítólemezes lekötés, mind a két sín az 48-as. Gyakorlatilag azt is mondhatjuk, ez egy teljesen szimmetrikus megoldás. Ezt a képet, ezt, ha jól emlékszem, a kilences villamosnak a Lánchidi aluljárójában, illetve a rámpákon fényképeztem le. Gyakorlatilag ez is egy speciális leerősítés a szó eredeti értelmében. Egy ékesbordás geo alátétlemezes megoldás betonlemezen a rugalmasságot a síntalpa alatt nem egy gumilemez adja, hanem a betonlemez hullámosságától függő vastagságú kiegyenlítő és rugalmasságot nyújtó anyag. Ezt az osztrák a német Lechner Chemie gyártja, stuttgarti illetőségű, KC330-as anyag. Mai változata, legújabb változata a KC340, tehát ez egy kiöntő anyag, egy kis sablonnal kell a teret körülvenni, amikor a vágányt kiszabályozzuk és rögzítjük ideiglenesen, mondjuk fa kalodával körbe vonjuk, és egy ilyen szintén sűrű, lekvárszerű KC330, mind az Edilon, de más természetű anyag, KC3, mondtam, hogy más is gyárt ilyet, KC330-at benyomjuk, és pár óra múlva kikeményedik, ilyenkor már kinézetről olyan, mint hogyha egy előre gyártott gumilemez lenne. Na most itt egyébként látható egy nagyon veszélyes hiba, ami régen fordult elő, ma már sokkal jobb, ugye ez körülbelül szintén 25-30 éves, ma már sokkal jobb a fegyelem az építőiparba. Tudnillik, nyilván a sín korona egy tervezett állapotra kerül. Vissza lehet számolni, hogy a betonlemeznek a felülszíne milyen magasságra kerüljön, akkor, hogyha azt írjuk elő, hogy mondjuk ennek a gumilemeznek a vastagsága 25 plusz-minusz 5 mm lehet. Na most ezt itt nem tartják be. Hát kérem szépen, ez itt 14-15 mm, tessék megnézni, a háromszoros vastagság. Tudnék, ez azzal a problémával jár, hogy más a rugalmassága, bocsánat, más a rugalmassága, mint a betervezett állapotnak. Vagy két szomszédos szakasz között is eltérő rugalmasság, mert egyik szakaszon mondjuk betartották ezt a 25 plusz mínusz 5-öt, de mondjuk itt egy 3-4-5 méteren keresztül nem. Tehát ilyen szempontból egy olyan szakaszon fényképeztem, ahol ezt a hibát tulajdonképpen föltartuk. Na most, ugye ezt a vezetősín kapcsán említettem, természetes, hogy betonlemezes vágánynál is nem csak keresztaj, faj, betonajnál használunk vezetősínt, hanem hát betonlemezes vágánynál is erre fel kell készülni. Aztán ez itt, ha jól emlékszem, egy régebbi felvétel, a Moszkva tér közepén volt az 58-as villamosnak volt egy belső hurok végállomása, nem tudom most alaprajzilag megmaradt-e, mostanában nem igen jártam a Moszkva téren, amikor annak idején feleségemnek udvaroltam, meg anyósom még éltek, akkor sokat jártam a Moszkva téren, hát most már feleségemnek nem udvarlok, úgy olyan intenzitással, mint akkoriban, meg hát együtt élünk, anyósomék meg szegények meghaltak, tehát Moszkva tér felé nem járok, legalábbis nagyon ritkán nem vagyok képbe, hogy most ez még megvan-e. Ez egy bebetonozott talpfás felépítmény. Kérem szépen, ez itt a reklám helye egyben, ezekkel a speciális megoldásokkal folyamatosan fogunk a városi vasutaknál foglalkozni e tantárgyat követően. Tehát az veheti föl ugye a városi vasutakat, aki ezt a tárgyat meghallgatta. Viszont a városi vasutak azok nem csak, sőt ugye a közlekedés szakirányon nincs is, az a infrastruktúra ágazatom van, viszont én mindenkinek, aki közlekedéssel fog foglalkozni, vagy szándékszik, városi vasutakat melegen ajánlom. Hülye az oktatási rendszer, az órarendi rendszer ebből a szempontból, mert hát kikerül egy közlekedéses szakember, elvileg szakember, és közben a városi vasutakat meg nem is ismeri, mert nem vette föl az órát. Tehát azt szeretném elérni, hogy minél nagyobb számban azért válasszátok fakultatív módon, hogy az információtok meglegyen a vasút teljes területére. Ez egy bebetonozott talpfás vágány, itt is ugye semmi akadálya a vezetősín elhelyezésének, tehát ilyen szempontból, de mondjuk mint pályaszerkezet rendkívül rossz, mert a betonlemez ugye az úzott kő ágyazatot ismétlem nem pótolja, viszont a sínlerősítésbe az úzott kő ágyazat rugalmasságát nem pótolták, nem gondoskodtak egy rugalmas gumilemeznek az elhelyezéséről, rendkívül merev felépítmény. De hát ez inkább már városi vasutas téma. Ez volt a vezetősínes, kérem szépen a terelősínes felépítmény. A terelősín, a neve nagyon jól mutatja, ez pedig terel. Ez nagyobb távolságra van, 180 mm-re van elhelyezve a két sínszál egymástól. Hidaknál, főleg hidaknál, műtárgyaknál szoktunk mondani, de inkább hidaknál, alagutaknál kevésbé, hidaknál alkalmazzuk, hogy a kisiklott jármű ne zuhanjon le a hídról, hanem ha le is lép a kerék a járó sínről, valamelyik oldali keréksor belép a terelősín és a járósín közé, és a további keresztirányú mozgást megakadályozzuk. Ennek van egy bevezetési szakasza, egy olyan 6-8 méter hosszúságú bevezetési szakasza, majd mindjárt a következő ábrán fogjuk látni. A leerősítésben megnézzük meg, hogy itt aztán tényleg kijön, hogy két különböző, egy nagyobb rendszer és egy kisebb, alacsonyabb rendszerű a terelősín. Egyel magasabb fokú a lekötése a járósínnek, ugye az ott szétválasztott, ez egy közvetlen rendszerű. Hát a lényeg, hogy úgy hozzuk össze a leerősítéseket, hogy hát minél kevesebbet kelljen faragni, hegeszteni, és járatos, használatos elemekből. Na itt látjuk, hát én 6-8 métert mondtam, akkor ezek szerint rosszul mondtam, minimum 15 méter. Igen, nagyvasútnál, ez azért sebességtől is függő dolog, nagyvasútnál 120-140 km/h-nál ez a nagyobb hosszúság. Egy városi villamos vasútnál nem kell ezt a, mit tudom én, a Albert falvai fölüljárónál nem kell ezt a 15 métert, ott egy 6-8 méter, ennek a fele bőven elég. A lényeg az, hogy a kerék bevezetésre kerüljön. És egy 50-nel haladó villamos esetén ez a 6-8 méter, ez elég. Na, ez a speciális megoldáson belül is egy speciális megoldás, kérem szépen. A kettes villamos pesti szállodák előtti szakasza, az gyakorlatilag egy hídszerkezet, már abból a szempontból is, hogy a környezethez képest magasan helyezkedik el, és hogy ne kilépett villamos ne kerüljön az alsó rakpartra, ezért elég az egyik oldalon ilyen terelősínt használni, tehát ugye ez itt a két járósín, megy az Erzsébet híd felé a vágány, és hogyha kilépne a villamos, akkor a baloldali keréksort ez a vezető sín, ez megfogja. Itt már nem kell elhelyezni, mert ha kilép, hát akkor előbb-utóbb ugye keresztirányú mozgással eljut idáig, és a járósín funkcionál. Másik irányban meg, hát úgy látszik, a gyalogosok nem érdekesek itt a sétányon, de különben is itt van ez a korlát, úgyhogy nagyon a villamos a gyalogosokban nagy kárt nem tehet. Na most nyilván, hogy 100 évben, 1000 évben egyszer fordul elő egy ilyen eset, akkor is tulajdonképpen ez egy kötelező előírás ezeknek a terelősíneknek az elhelyezése. Itt nagyon markánsan látszik mondjuk a mai állapotok, körülmények, szituációknak a járó és terelősínje, amíg tulajdonképpen egy rugalmas leerősítés, mindenképpen ugye Eskel 12-es rugóval rugalmasított geobordás lemezes megoldásról van szó, addig tulajdonképpen egy 100 évvel ezelőtti megoldás a terelősínnél elégséges, tehát sincsavaros megoldás. Hát kérem szépen, ezt elmondtuk. Igen, az aljak még nem jönnek, most látom, mert tulajdonképpen igen, hát vannak még aztán a sínillesztések. Igen. Ezt a két utóbb tárgyalt elemet, a terelősínt, vezetősínt kiegészítő felépítményi szerkezetnek is szoktuk nevezni. Tehát bizonyos oldalról speciális leerősítés úgy együtt, de lényegében miután nem alaphelyzetben, nem folyamatosan megy végig a vágány mentén, kiegészítő felépítményi szerkezetnek is tartjuk. Hát kérem szépen, ide tartoznak még a kiegészítő felépítményi szerkezetekhez, akkor vegyük már ezt a harmadik elemet, tulajdonképpen az úgynevezett vágányzáró szerkezetek. Három fő típusát különböztetjük meg. A legkezdetlegesebb, a legegyszerűbb az úgynevezett kisiklasztó saru. Hát ilyen kisiklasztó saru, ez van, létezik mobil szerkezetként is. Ez egy, tudom én, egy 15-20 kilós acél ék alakú szerkezet, de létezik abban a formában is egy telepített kisiklasztó saru, amely bizonyos esetekben átengedi a vonatot, de bizonyos esetekben kisiklasztja. Nyilván nem a bécsi gyorsot akarjuk itt kisiklasztani, hanem mondjuk egy raktári vágány emelkedőbe, lejtőbe fekszik, és az itt tárolt kocsik, hogy ne kerüljenek ki az átmenő fővágányra, ha véletlenül megindulnának, és véletlenül egy éket nem helyeznek el a kerék és a sín alá, akkor ezt megelőzendő telepítünk egy ilyen kisiklasztó sarut, ezt persze megfelelő állásba kell helyezni, amelyik finoman a megindult, megfutamodott, úgy nevezik vasutas szaknyelven, a megfutamodott kocsit, miután annak a nyomkarimája, ugye itt a vágány tengely felé van a nyomkarima ráfut erre az ékre, oldal irányban kitereli, és tulajdonképpen itt a kocsi lezökken, aztán onnan már tovább nem megy. Úgyhogy ez tehát a telepített kisiklasztó saru. A következő vágányzáró berendezés talán még passzívabb berendezés. Ennek a funkciója nevében benne van, szintén vágányzáró sorompó. Egy keresztirányú zárat képez a vágányba. Van ennek egy nyitott állapota természetesen, és zárt állapotban akadályozza meg egy így tartó, az a forgáspont körül befordítható sorompó, amelyet hát rögzíteni kell, és ennek a kocsi, persze nem azt jelenti, hogy ezt nem tudom, 160-nal a bécsi gyors neki megy, akkor ez szintén mellékvágány, és hogyha itt egy kocsi megfutamodik pár kilométer per órával, akkor ez a sorompó megfogja. Kérem szépen, a harmadik típusa vágányzáró berendezéseknek az ütköző bakok. Hát ez, ami tipikusabb, ez, amivel egy kicsit bővebben kell foglalkozni. Hát itt is többféle típus van. A legegyszerűbb, legolcsóbb, legkezdetlegesebb az úgynevezett vágányzáró földkúp. Amikor tulajdonképpen hát az ott lévő földből, vagy nem tudom én, homokos kavicsból, lényegében egy szabályos, szabvány szerinti, az itt látható geometriát képezzük ki. Ez a geometria méretezve van, tehát hogyha ennek fut neki egy kocsi, akkor gyakorlatilag ez a földkúp, ez gyakorlatilag ellenáll. Azt látjuk, hogy a földkúp alá tulajdonképpen befut a vágány. Ennél fogva gyakorlatilag már csak azért sem tudja a vonat leszakítani ezt a földkúpos vágány szakaszt, mert gyakorlatilag le is terheli. Tehát nagyon nagy sebességgel kell ide érkezni. Ezek a földkúpok, kérem szépen, bizonyos értelemben energia elnyelő, mert hiszen deformálódik a föld kúpa, hogy mondjuk neki ütközik a vonat. De lényegében nagyon rövid szakaszon a vonatot, pár deciméteres szakaszon megállítja, ennél fogva a vonat egy nagyobb sebességgel, mondjuk 40-nel vagy 60-nal érkező vonat bizony nagyon súlyos roncsolódást fog elszenvedni. Tehát ilyen szempontból a kocsik torzulásos alakváltozással járó ütközése miatt ez nem energiaelnyelő. Mint ahogy nem energiaelnyelő, mondjuk az itt látható beton tömbse. Megakadályozza azt, hogy mondjuk a mögöttes térben, ha utasok vannak, várakoznak, mert egy fejpályaudra van szó, az utasok szempontjából, a ütköző bak mögötti utasok szempontjából védelmet nyújt. Nem engedi tovább, ha persze jól van méretezve. De vonaton utazók szempontjából viszont veszélyes. Ezen problémák miatt, és tulajdonképpen Magyarországon is a 70-es évek végén, 80-as évek elején néhány baleset rávilágított arra, hogy ezek a fix rögzítésű, akár acélszerkezetű és a vágányra kötött berendezések, de fix helyzetűek, ezek nagyon veszélyesek lehetnek a vonaton utazók részére. Tudnék itt néhány példát mondani. A legmegdöbbentőbb példa az valamikor a 70-es évek vége, talán 80-as évek elején lehetett interneten, ha beüti az ember, talán Google előbb-utóbb kihozza. A Boráros téren történt egy hívbaleset. Meséltem ezt vasúti pályákon? Nem. Kérem szépen, fix rögzítésű bakok voltak a vágányon, és fékhiba folytán a szerelvény nem tudott megállni, amelyik jött be Csepel felől ide a Boráros térre, így délután 4-5 óra körül lehetett, és nekifutott annak a fix rögzítésű baknak, amely acélszerkezetből készült, sínre volt csavarozva, és tulajdonképpen le tudta szakítani ezt a bakot, és a vonat maga előtt tolta, és a vonat gyakorlatilag intenzívebb fékezés nélkül a mögöttes térre futott, a Boráros téren, ahol hát egy ilyen kocsmabódé, nem tudom minek nevezni, egy ilyen bódé, ahol hát ugye ott italoztak a tagok, abba befutott a vonat. Hát most nem emlékszem, de ilyen 10-20-as nagyságrendben volt halálos áldozat. Fényes nappal itt a Boráros téren. Aztán voltak persze a MÁV-nak is balesetei, ugye klasszikus baleset például, de az mondjuk szerencsés volt, és azért, mert az még korábban történt, a 60-as években a Nyugati pályaudvaron. Én nagyon nehezen megtaláltam interneten, valahol is mentettem a Winchesteremre, majd lehet, hogy jövő hétre, nem felejtem el, megkeresem, amikor a Nyugati pályaudvaron megfutamodott egy kocsi, és a közúti sávokba állt meg. De jellemző a 60-as évekbeli forgalmáról, senki nem sérült meg délután 5 órakor. Már a 70-es években a Boráros téren már 20-an meghaltak. Déli pályaudvaron is volt egy ilyen baleset. Szerencsére megállt a födém oszlopa előtt, és így nem szakadt le a födém. Úgyhogy betelt a pohár ilyen szempontból, hogy úgy mondjam, és akkor a MÁV kiírt egy tervpályázatot energiaelnyelő ütköző bakokra, amely ütköző bak pályázat magyar tervezőkre volt kiírva. Hangsúlyozom, hogy abban az években az a deviza ügy az mindig problémás volt, mert nem, már egyszer nem volt dollár, vagy nem volt, mit tudom én, márka, és nem lehetett nyugati terméket vásárolni. És így tulajdonképpen hát ilyen buherációk folytak. Mai szemmel mindenki vesz, akkor nagyon komolyan vettük. Én magam is találkoztam ezzel a problémával. a tanszék, a vasútépítési tanszéken terveztük meg az itt látható energia elnyelő ütközőbakot, ami Magyarországon az első ütközőbak volt. A fizikája nagyon egyszerű a dolognak. A fizikája az, hogy 1/2 m-szer V négyzettel érkezik a vonat, ugye ez mozgásenergia, amelyet hát munkára kell fölemészteni. Munkával kell fölemészteni. De nem azzal a munkával, hogy a vasúti kocsi összeroncsolódik, összelapul, és a belső bádog, ahogy hajlik, erő és út, munka van. Tehát tulajdonképpen roncsolásmentesen, például úgy, és hát gyakorlatilag az első lépése ezeknek az energiaelnyelő bakoknak az, ha csak pár kilométer per órával jön a kocsi, például amikor betol egy vonat, akkor lényegében ezt az ütköző tányér mögötti rugózat föl tudja emészteni. Ezt az 1/2 m-szer V négyzetet. Fizikában, középiskolában emlékeztek, tanultuk, hogy a rugalmas munka 1/2 d-szer y négyzet, d a rugóállandó, és y pedig az elmozdulás. Erő út görbe alatti terület, ezért 1/2 d-szer y négyzet. Y az elmozdulás, d-szer y a maximális erő, és akkor így 1/2 d-szer y négyzet. Tehát ez még itt egyszerű ez a dolog. De nem erre készítjük az ütköző bakokat, ezt még egy betonfal is ráhelyezett ütköző tányérral föl tudja fogni, hanem arra az esetre, amikor 15 km per óra sebességgel jön a vonat. És a 15-öt azért említem, mert a 15 km per óra körüli értéket korrekt módon ezek az ütköző bakok föl tudnak fogni. A MÁV akkor kiírt pályázatában, a 15 az nemzetközi előírás volt. A MÁV zöldebb akart lenni, mint az osztrák zöld, szinonimára, 20 km per órát írt elő, de nem csak 5 km per óra a különbség az energiában, az 1/2 m-szer V négyzet folytán, 15 a négyzeten 225, 20 a négyzeten 400. Dupla annyi az energia. Tehát nem mindegy, hogy 15-tel vagy 20-tel jön a vonat. Vagy mi az előírás. És ráadásul a MÁV azt mondta, hogy ennek a ütköző baknak a moszkvai gyors fog neki menni, aminek a tömege, mert széles nyomtávolságra készített vagonok, amelyek tengely átszereléssel bejöttek a keletibe, vagy bejönnek a keletibe, és hát az egy mondjuk dupla olyan nagyságú, tehát őrült nagy mozgásenergiát kellett fölemészteni. Na, hogyan lehet ezt fölemészteni? Hát kérem szépen, ez az ábra itt nagyon jól mutatja, ez volt az első, ez egy nagyon kevés emésztés. A második, amikor ez már kimerül az út, az a kis y, akkor utána megmozdul az ütköző bak, hevederekkel, betételemekkel, amelyek össze vannak kötve, a sínszálon csúszik, de marha nagy ellenállással. És megindul az ütköző bak. Mennyi ennél a munka? Hát F-szeres. Ez húzatási kísérleteke, vagy egyszerű tudod a műsurlódási tényezőt, és akkor tudod számolni a surlódási erőt, illetve a surlódási munkát. Ez a második szakasz. Körülbelül 1 méterrel később, ha nem áll meg az ütköző bak, a sínszálon azonos távolságokra ugyanilyen kis fékező elemek el vannak a pályába helyezve. És ahogy csúszik az ütköző bak hátra, egyre több ilyen kis fékező elemet kapcsol be. Tehát tulajdonképpen itt már az erőút görbe alatti terület ugye ilyen lépcsőssé válik. Minden egyes elemnél ugrik az erő. És az megy 1 méterig, amíg a következő elemet nem éri el, és megint ugrik. A lényeg, hogy a görbe alatti területek, görbe alatti terület, hát legyen egyenlő hozzávetőlegesen, persze nem árt egy kis biztonsági tartalék, az 1/2 m-szer V négyzettel. Na most általában gyakorlatban egy olyan 15-20 méter áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy ez az ütköző bak csúszson. Na de valahol annak is véget kell szabni. Nem lehet 50 méter, mert a csarnoki vágány, ez a keleti pályaudvaron van, akkor ugye a csarnoki vágányokból veszem el a helyet, tehát 15-20 méternél többet nem kap, és akkor kérem szépen neki ütközik itt egy ilyen vágány záró, hát lényegében ott már betontömb van. Van egy határ, amíg bevállaljuk azt, hogy a moszkvai gyorsot kíméletesen megfogjuk, 15-20 km/h ez megtörténhet, de utána hát ennyit tudunk tenni, 15 méterre nem kaptunk nagyobb helyet, többet nem tudunk tenni, de a mögötte lévő utasokat, födémet, lépcsőkart és így tovább, hát hogy ne fusson bele ott az 50-es tömegbe, hát akkor meg kell állítani a vonatot. Úgyhogy, na kérem szépen, tehát ez mondjuk így egy ilyen 80-as évekbeli állapot, meg is nyertük ezt a pályázatot, annak idején Kelkápoli tanárúrral ő volt a vezetője, tanszéken egy-két kollégával, úgyhogy hát így a terveink alapján, de ma már én magam is megmosolygom az ügyet, mert pár évvel később aztán, amikor ugye, nem tudom én, rendszerváltás, meg akkor már ugye lehetett váltani, hogy pénzeket hozzá lehetett nyugati termékekhez fogni, akkortól kezdve világossá vált, hogy ilyen speciális berendezéseket nem szabad saját magunknak tervezni. Hát erre vannak olyan cégek, amik csak ezzel foglalkoznak. Hát a darupája sínlerősítést is csak addig buheráltuk Geóval, meg minden nyavajával, amíg nem tudtuk a gantrit megvenni. De ma már senkinek nem jut eszébe, hogy most kérem szépen, bemegyek a bótba, kapok gantrit, de én otthon buherálok valamit, aztán valamelyik főműhelyben, majd Szolnokon, vagy nem tudom, valamelyik járműjavítóban, majd lebarkácsolja a Szaki bácsi. Hát ez ma már nem így megy. És ugyanez van a ütköző bakoknál, és itt akkor most jegyezzünk meg egy nevet, Ravi, Ravi-e dupla V-vel. Tulajdonképpen a világ leghíresebb ütköző bakgyártó cége. Kérem szépen, hogy ezek mennyire profi cégek, és hogy ebben a pillanatban, amikor ezt a profi céggel kapcsolatba kerültünk a 90-es évek közepén, még ez talán belefér az időbe, mennyi idő van? Belefér. Elmesélem, abban a pillanatban, hát persze, hogy megmosolyogtuk, hogy hát mi milyen buherációba kezdtünk, és ma már nem kezdenék. Persze veszélyes a dolog, mert a múltbeli nehézségek hihetetlenül jól megtanítottak bennünket sínlerősítést tervezni, ütköző bakot tervezni, hogyan működik. Tehát nem is tudtam volna így elmondani az ütköző bakok működésének a mechanizmusát, ha mondjuk én egyszer nem számolom ki. Tehát ez egy fog. Ma nagyon el van kényelmesítve az ember. Tehát készen kapod, tudod, hogy mikor bemész a boltba, megveszed, honnoda és hazaviszed, és nem gondolkozol. Tehát veszélyes a mai állapot ilyen szempontból. Nem sírom vissza a régi dolgokat, tehát most nehogy félreértsétek, de úgy jól értsétek. Hát, egyetemi végzettségű emberek értik ezt tulajdonképpen. Ezt kell kitalálni, hogy hogyan lehetne ezt jól pótolni. Hogy az ilyen gyakorlatok, hát én emlékszem, amikor kézzel, vonalzóval, ceruzával, hatalmas nagy pauszábrákon sínlerősítéseket terveztünk. Hát akkor persze, hogy minden méret a fejünkben volt, 14 mm az alátétlemez, 28 mm, mit tudom én, furat átmérő. Tehát ezek hihetetlen nagy segítséget jelentettek. Na akkor elmondom a példát. 90-es években már volt pénz, a keleti pályaudvar, de ma se valósult még meg, a keleti pályaudvarnak a MÁFTI megtervezte az átalakítását. Az átalakítás többek között azt jelenti, hogy hasonló dolgot akarunk csinálni előbb vagy utóbb, de hát most már inkább utóbb, a keleti pályaudvaron, mint a zürichi főpályaudvarnál, hogy igenis a csarnoki vágányokat valameddig visszavágjuk Budapesten az első kereszthajóig, durván a csarnok feléig, és ott lesz az ütköző baksor. A mögöttes rész az tulajdonképpen utasok által igénybe vehető terület, úgy, hogy ott különböző lépcsőkarok alsó szintekre viszik le az embereket, ahol kávézó, étterem, csomagmegőrző, ugyanúgy, ahogy a zürichi főpályaudvaron, tessék beütni a Google-be, a Zürich, és gyönyörű szép képeket fogtok látni, ott az egész csarnok ki lett szorítva. És csarnok elején vannak az ütközőbakok, az egész csarnok alatti rész fölött ugye sétálni lehet, alatta pedig végig, nem tudom, 3 vagy 4 szintes, és aztán van a mély szint, hogy oda jön be az S-bán. Hát ilyen lesz Pesten is, hát utóbb. Na és akkor kérem szépen, a MÁFTI minket bízott meg, hogy korszerű új világtechnológián lévő ütközőbakot kutassunk föl. Tehát nem a tervezéssel, csak egyáltalán, hogy kell elindulni. A MÁFTI nem volt ebben gyakorlat, nekünk meg hát voltak kapcsolataink. Rögtön másnap nyilván fölvettük a telefont, és fölhívtuk a RAVIT. Osnabrückben van, szintén Németországban a RAVI cég, Észak-Németországban, kérem szépen. És rögtön már mondtak egy napot, hogy itt tudom én csütörtökön, de nagyon rövid határidőt mondtak, gyakorlatilag milyen adatok kellenek, ezt akkor majd csütörtökön adjuk át nekik, és ők egy helyszíni terepszemlét tartanak a keleti pályaudvaron, és ezt követően javaslatot tesznek a konkrét műszaki megoldásra. És csak el, ugye legyártják, létrejön az üzlet, és leszállítják. Én azt hittem először, hogy a levélnek a dátumozása el lett hibázva, mert azt mondja, hogy 11 órakor jönnek csütörtökön, fogadjuk őket Ferihegyen, azért, mert nagyon rövid idejük van, behozzuk a városba, keletibe, délután 3-kor már megy a repülő tovább, mert mennek Tokióba, ott is van egy hasonló probléma. Kiderült, hogy két ilyen pasi van a Ravinál, aki fölméri a világba az ütközőbakokat. Pár emberből áll ez a nagy cég, de annyira szervezett, gördülékeny a dolog, ők amíg röpködnek, ugye Budapestről megy Tokióba, addig leadja az információkat, és már ezek csak röpködnek. És oda-haza megszámol, ugyanígy két manusz gondolom. Na a lényeg az, hogy késett a repülő 1 órát. Ugye 12-kor landolt a gép, hát én mentem ki, ha jól emlékszem, akkor nekem egy 1002-es ladám volt. Hát nagy feladat volt, ugye emelt sebességgel jöttem be Ferihegyről, de szerencsénk volt. Megállok a izén, keleti pályaudvarnál, pasikat úgy kirakom, még meg se tudtam azt mondani nekik, hogy én leállok, keresek parkolót, itt meg ott találunk, mire körülnéztem a két pasi műszerrel, nem kis geodézia műszerekkel, két pasi már kiugrott, hát látták, hol a pályaudvar, hát nem hülyék. Mire én tulajdonképpen a kocsit leraktam, meg kifizettem, meg mit tudom én, két pasi gyakorlatilag végzett, és mondják, hogy hát tudunk-e valahol ebédelni. Hát mondom, itt a restibe. Megebédeltünk, 45 perc múlva már normál alapsebességgel 50-nel, vagy nem tudom mennyivel lehetett menni, vagy 70-nel a reptéri úton, mentünk ki Ferihegyre, 3-kor elszállt a két manusz. 2 hét múlva pontos, precíz, RAVI TEV dokumentáció megérkezett, hát azóta se történt semmi. Úgyhogy, hát ennyit az ütközőbakokról, jövő héten folytatjuk. Szóval szépen.